Nyugat-keleti díván.
Magasztos Allah végzését és döntését nem tartóztathatja vissza semmi, és nem is történhet semmi az ő akarata nélkül.
Ezer egy éjszaka.
Mesélik, hogy elmúlt esztendőkben, réges-régi korban, messze tűnt időkben élt és uralkodott, mint senki dicsőbben, India és Kína szigetein egy szasszán nemzetségéből való király. Számát sem tudta hadainak, kísérőinek, szolgáinak, és volt két fia, az egyik már idősebb, a másik egészen fiatal. Deréklovas, vitézharcos mindkettő, de különösen az idősebbik. Apja halála után ő gyakorolta a királyi hatalmat, ő kormányozta a birodalmat. Városainak és egész országának népe szerette, neve Sahriár volt. Öccsét Sáh Zemánnak hívták, ő a perzsiai Szamárkándban uralkodott. Mindegyikük a maga országában élt. Ott vezette alattvalóit bölcsen és igazságosan, 20 éven át, vidám lélekkel és boldogan. Ez így ment addig, amíg egyszer az idősebbet elfogta vágyódás öccse után, és megparancsolta vezírének, utazzék el hozzá, és vele együtt térjen majd vissza. A vezír közölte Sáh Zemánnal, hogy bátyja vágyódik utána, és kéri öccsét látogassa meg. A király azt felelte: hallom, és engedelmeskedem. És már meg is tette az úti előkészületeket, kivonultatta sátrait, tevéit, összvéreit, szolgáit és testőreit, vezírjét megbízta az ország kormányzásával, és elindult, hogy elmenjen bátyja országába. Éjfélkor egyszerre eszébe jutott, hogy valami igen fontos dolgot a kastélyában felejtett. Visszafordult, bement a palotájába, és feleségét az ágyban egy fekete rabszolgával összeölelkezve találta. Erre a látványra szeme előtt elsötétedett a világ, azt mondta magában: ha ez megtörténhet, amikor én alig távolodtam még el a várostól, akkor mit művelne ez a züllött teremtés az alatt, amíg a bátyámnál tartózkodom? Ezzel kirántotta a kardját, lecsapott rájuk, és ott az ágyban megölte őket. Majd tüstént visszatért, megparancsolta, hogy induljanak, és addig ment, amíg elérkezett bátyja városához. Mikor a város közelébe ért, előre küldte ajándékait fivérének. Ez kiment elébe, és végtelen örömmel üdvözölte, a várost feldíszítette, és otthon öccsével leült, hogy beszélgessenek és vigadjanak. De Sákzemán egyre csak arra gondolt, mi történt feleségével, és végtelen búbánat ülte meg a lelkét. Arca elsárgult, teste lesobányodott. Mikor bátyja látta állapotát, azt hitte, az fáj neki, hogy olyan messzire szakadt országától és birodalmától, és nem is akarta kérdéseivel zaklatni, békében hagyta őt. Egy idő múlva azonban mégis szóvá tette. Öccse így felelt. Ó, bátyám, sebet hordok bensőmben, de nem mondta el, mi történt. Gyere velem vadászni, mondta bátyja, talán az felvidítja lelkedet. De ő elhárította a meghívást, és bátyja egyedül ment el a vadászatra. Voltak pedig Sahriár palotájának kertre nyíló ablakai. Az egyiken Sákzemán kitekintett, és látta, hogy a palota kapuja megnyílik. 20 leány és 20 rabszolga jön a kertbe, és közöttük lépdel bátyjának csodás szépségű és bájos felesége. A medencéhez mentek, levetették ruháikat, és leültek egymás mellé. És a királyné odaszól az egyikhez. Gyere, Maszud! Erre egy fekete rabszolga oda ment hozzá, és átölelte. Átölelte a királyné is őt, aztán a fekete földre döntötte a királynét, ugyanúgy tett a többi rabszolga leányokkal, és nem szűnt meg a csókolózás, ölelkezés és a többi, amíg a nap fel nem jött. És amikor a király ezt látta, így szólt. Allahra, így hát az én bajom kisebb, mint ez a szörnyűség. Szólt, és evett, ivott ismét. Nem sokára megjött a bátyja a vadászatról. Üdvözölték egymást, és amint Sahriár király öccsére, Sákzemán királyra tekintett és látta, hogy orcájának színe pirossága visszatért, hogy megint jó étvágya leszik, holott azelőtt alig nyúlt az ételhez, igen elcsodálkozott és meg is mondta neki, édes öcsém, a minap még azt láttam, hogy arcod sárga, most meg visszatért a színed, mondd, mi történt veled? A másik így felelt. Nos, bátyám, amikor értem küldted vezíredet, hogy jelennék meg színed előtt, felszereltem magam az útra, és kivonultam városomból. Ekkor eszembe jutott, hogy a neked ajándékul szánt drága követ a palotámban felejtettem. Visszamentem, és feleségemet egy fekete rabszolgával találtam ágyamban, alva. Erre megöltem őket, s hogy hozzád jöttem, folyton ennek a gondolata emésztett. Ez volt oka sápadt színemnek és bánatomnak. De hogy miként nyertem vissza a színemet, ne kívánt, hogy azt is elmondjam. Mikor öccse szavait hallotta, így szólt a király. Allah szent esküjét olvasom a fejedre, hogy elmondd az okát, mitől tért vissza orcáit pirossága. Erre Sákzemán mindent elmesélt, amit látott. Sahriár így szólt öccséhez, a magam szemével akarom látni. Sákzemán azt felelte, tégy úgy, mintha vadászni mennél, és rejtőzz el nálam, aztán tanulja lehetsz mindennek, és tulajdon szemeddel láthatod, mi történik. Rövid ideig kellett csak várakoznia, és íme, megjelentek a leányok, úrnőjükkel meg a rabszolgákkal. Elkezdődött a csókolózás, ölelkezés, úgy, ahogy Sákzemán elmondta, és tartott alkonyatig.
A magasztos alatt.
بنت دواري يا شيطان يا شيطان يا شيطان يا بنت بلادي
Magasztos hallák végzését és döntését nem tartóztathatja vissza semmi, és nem is történik semmi az urakat.
Amikor Sahriár ezt látta, szinte eszét vesztette, és így szólt öccséhez, Sahzemánhoz. Gyere, menjünk világgá! Mit nekünk a királyság addig, amíg nem látjuk, hogy mások is jártak-e úgy, mint mi? Ha nem, jobb nekünk a halál, mint az élet. Sahzemán mindenre igent mondott, mire egy titkos ajtón együtt elhagyták a kastélyt, és ét nappá téve addig mentek, amíg el nem érkeztek egy fához a sós tengerpartján. A fa egy rét közepén állt, és mellette forrás csörgedezett. Ittak a vizéből, és leültek pihenni. Mikor a nap már magasan volt, a tenger egyszerre háborogni kezdett. Fekete füstoszlop szállt fel belőle, egészen az égig emelkedett, és egyre közeledett a rét felé. Rettegés szállta meg a két testvért, félelmükben felmásztak a fára, és onnan a magasból nézték, mi lesz most. Hát, a füst oszlop egy dzsin volt, hatalmas termetű, lapos fejű, széles mellű óriás, fején egy ládát vitt. Kijött a partra, oda ment a fához, amelynek ágai közt a két király rejtőzött, leült alatta, kinyitotta a ládát, kivett belőle egy másik szekrényt, ezt is kinyitotta, és ebből egy gyönyörű leány lépett elő, szép, mint a nap, a habokból kelő. Olyan volt, mint a költő szavai szerint, a lángtör ében-ében lobogva, mint a fákja, s a végtelen homályból sugárt hint szét a fákra, keringenek a holdak, ragyognak ünnepelve, s a rajzó napkorong mind imára térdepelle, imára tárja karját az ájtatos természet, a feltámadt új nappal kitárult köntösének, s villám tekintetétől halandók könnye árad, halandók könnye hódol az ő szent sugarának. A Gina leányra tekintett és szólt: Ó, nemes vérből sarjazott úrnőm, ó, te, akit nász éjszakádon raboltalak el, aludni szeretnék egy kicsit. Erre a Gina leány térdére hajtotta fejét, és elaludt. Az pedig felvetette szemét a fára, és meglátta két királyt, akik odafenn rejtőztek. Leemelte térdéről a Gina fejét, a földre tette, felállt, és jelekkel értésükre adta: szálljatok le a fáról, és ne féljetek ettől az ifrittől. De ezek azt mondták: Allahra kérünk, ne kívánd ezt tőlünk. A leány pedig felelte: de Allahra, szálljatok le onnan, másképp felébresztem az ifritet, és ő rút halállal vet véget életeteknek. Megijedtek a testvérek, és lejöttek. No, most pedig fel a kemény férfi munkára, szólt a nő, máskülönben felkeltem és rátok szabadítom az ifritet. És félelemtől remegve szólt Sahriár az öccséhez, Sahzemán királyhoz. Ó, öcsém, tedd meg, amit kíván. Ez meg így beszélt, addig nem, amíg te meg nem teszed. És hunyorgatva bíztatták egymást: no, fogj hozzá! A leány rájuk szólt: mit látok? Micsoda hunyorgatás ez? Ha nem jöttök és teszitek, amint kívánom, rátok szabadítom az ifritet. Azok pedig úgy féltek a dzsintől, hogy megtették, amit a nő parancsolt. És amikor elvégezték, a nő így szólt: Valóban kiválóan értitek a dolgotokat? Ezzel előhúzott zsebéből egy zacskót, és kivett belőle egy 570 gyűrűből álló fűzért. Megkérdezte tőlük. Tudjátok, mi ez? Nem tudjuk, felelték azok. Erre a nő megmondta nekik. Egy gyűrűk tulajdonosai mind kedvemet töltötték, anélkül, hogy ez a múja ifrit tudott volna róla. Ti is adjátok ide gyűrűtöket mindketten, ti testvérek. Azok lehúzták az ujjukról gyűrűjüket, és a nő így szólt. Ez az ifrit engem nász éjszakámon rabolt el, azután betett egy nagy szelencébe. A szelencét elhelyezte egy ládában, a ládára 7 lakatot erősített, és ragadva mélységes mélybe, levitt a habzó tenger mélységes fenekére. Nem tudta, hogyha mi, asszonyok, akarunk valamit, az ellen semmit se lehet tenni, mint ahogy a költő mondta, nőnek ne higgy sosem, kacagj ígéretén. A szíve hús csupán, ha érző, ha kemény. Szerelmét szórja rád, ám lelke fele más. Kívül nagy csillogás, belül csak árulás. Hallgass Jusufra, és Ádámot megfogadd, ki elveszíti üdvét az első nő miatt. Mikor a fivérek ezeket a szavakat hallották, végtelenül elcsodálkoztak, és így szóltak egymáshoz. Lám, ez itt ifrit, és mégis súlyosabb bántalom érte, mint bennünket. Miért is ne vigasztalódhatnánk meg? Tüstént felkerekedtek hát, visszatértek Sahriár király városába, haza a királyi palotába. Sahriár lefejeztette feleségét, a lányokat és a rabszolgákat. Nagyon felgerjedt haragja az egész asszony nép ellen, és ettől fogva minden nap más-más szűzlányt vett feleségül, elvette szüzességét, és a nászéj után megölette. Így folytatta ezt 3 éven át. A nép jaj veszékelt, menekült leányaival, úgyhogy a városban már nem maradt egy szűz sem, akin a király kedvét tölthette. Ekkor Sahriár megparancsolta a vezírnek, hozzon neki egy leányt, mint rendesen. Elment a vezír, keresett, kutatott, de nem talált leányzót. Mérgesen, elkeseredetten, és a király haragjától rettegve tért haza. Volt a vezírnek 2 lánya, szép, bájos, ragyogó, mint a napsugár, termetük karcsú és sudár. Az idősebbik neve Sehrezád, a kisebbiké Dunyazád volt. Amaz sok könyvet, krónikát olvasott. Miért látlak így magadból kikelve, édesapám, szólt Sehrezád apjához, miért emészt a gond és a bánat? Mikor a vezír lánya szavait hallotta, elmondta neki elejétől végig, ami vele és a királlyal történt. Erre a leány így szólt, Allahra kérlek, adj feleségül a királyhoz. Vagy életben maradok, vagy áldozat leszek a muszlimok lányaiért, és kimentem őket a király kezéből. Az Istenért, szólt apja, ne tedd kockára az életedet, de a leány azt felelte, ennek meg kell történnie. Apja tehát szépen kiöltöztette, és elment Sahriár királyhoz, Sehrezád pedig lelkére kötötte húgának, ha a királynál leszek, értet küldök, akkor te eljössz, és mikor a király betelt velem, így szólsz hozzám. Édes néném, mesélj nekem egy érdekes történetet, hogy megrövidítsd a virrasztás óráit. És én elmondok majd egy mesét, amely, ha Allah úgy akarja, megszabadít bennünket. Ekkor apja, a vezír, elvezette lányát a királyhoz. Sahriár megölült a leány láttára, és megkérdezte a vezírt. Elhoztad, amit kívántam? Igen, felelte a vezír. Mikor pedig a király Sehrezádot ágyába akarta vinni, az sírni kezdett. Mi bajod? Kérdezte a király. A lány így felelt. Ó, királyom, van nekem egy húgom, akitől el szeretnék búcsúzni. A király érteküldött, ő eljött, megölelte nénjét, és az ágy lábához ült, miután pedig a király megfosztotta Sehrezádot lányságától, pihentek egy darabig, beszélgettek, végül Dunyazád így szólt nénjéhez. Allahra, édes testvérem, mondj egy mesét, hogy megrövidítsd virasztásunk óráit. Nagyon szívesen, ha a kegyelmes király megengedi, felelte Sehrezád. Mikor a király ezt meghallotta, mint hogy álmatlansággal küzdött, és szeretett mesét hallgatni, megadta az engedelmet. Sehrezád pedig mesélni kezdett.
Olyan jarem, olyan szöndű
Volt egyszer egy ember, aki számtalan ház, nagy vagyon, sok pénz, eunuch, rabszolga és földbirtok felett uralkodott. Mikor a magasztos Allah irgalma magához szólította, egy kisfiút hagyott hátra. Alig, hogy a fiú megnőtt, ráadta magát az eszemiszomra, zenét és éneket hallgatott, elajándékozta, elosztogatta, elköltötte az egész pénzt, ami apja után rájutott. Végre nem maradt semmije. Úgyhogy kénytelen volt eladni rabszolgáit, rabnőit, birtokait, de ezt a pénzt is elpocsékolta. Végre annyira elszegényedett, hogy elment napszámosnak. Így élt egy éven át, és amikor egy napon a fal tövében ült, munka alkalmat várva, egy szép arcú és jól öltözött ember lépett hozzá és köszöntötte. A fiatalember megkérdezte. Bátyám, ismersz engem már régebről? Nem, fiam. Egyáltalában nem ismerlek. De látom rajtad, akármilyen síralmas állapotban vagy is most, a régi jólét nyomait. Az ifjú így felelt. Ó, bátyám, a sors és a végzet akarta így. De neked, nyájas arcú sejk, van valami megbízásod számomra, amelyet el akarsz végeztetni? Fiam, valami könnyű szolgálattal szeretnélek megbízni, szólt a sejk. Mi volna az, bátyám? Kérdezte az ifjú. Az öreg így felelt. Még 10 sejk lakik nálam a házban, és nincs senkink, aki minket szolgáljon. Ha vállalod, lesz nálunk enni-inni valót bőven. Kapsz nálunk mindent, amit kívánsz, pénzt is. Talán Allah mi általunk visszaadja neked vagyonodat. Az ifjú így szólt. Hallom és engedelmeskedem. De van egy feltételem, folytatta a sejk. Mi a feltételed, bátyám? Kérdezte az ifjú. Fiam, felelte az öreg, feltételem az, hogy ne áruld el titkunkat, akármit látnál is nálunk. Ha látod, hogy sírunk, ne kérdezd az okát. Igen, bátyám, felelte az ifjú. Az öreg ekkor így szólt. Gyere hát hozzánk, fiam, a magasztos Allah nevében. Az ifjú felkelt, elment az öreg után, aki elvezette a fürdőhöz, bement vele, lemosatta testéről a rátapadt sok piszkot, aztán hozatott számára szép vászonruhát, felöltöztette, és elment vele haza, a társaihoz. Mikor az ifjú belépett, látta, hogy egy szilárdan épített, oszlopokkal szépített tágas házban van. Egymással szemben lakószobák sora és termek. Minden teremben szökőkút, fölöttük csicsergő madarak. Minden oldalról ablakok nyíltak a ház gyönyörű belső kertjére. Az öreg bevezette az egyik lakószobába, tarka márvánnyal volt kirakva, a mennyezet lazúrral és csillogó arannyal kifestve. A padlót selyemszőnyeg borította. A szobában 10 öreg embert látott, egymással szemben ültek, gyászruhában, és sírtak, jajveszékeltek. A fiatalember nagyon elcsodálkozott, és már éppen meg akarta kérdezni, mit jelent ez, de eszébe jutott a kikötött feltétel, és elharapta a szót. A sejk így szólt hozzá. Minden szobába bemehetsz, de ebbe a szobába, és rámutatott az egyik ajtóra, tilos belépned. A sejk most egy ládát adott át az ifjúnak. 30 000 dinár volt benne, és így szólt. Fiam, használd fel ezt az összeget a magad belátása szerint mindarra, amire nekünk szükségünk van, meg ami neked kell. Légy becsületes, és őrizd jól, amit most átadok neked. Hallom és engedelmeskedem, szólt az ifjú. És éjjel-nappal tartotta őket abból a pénzből. Egyszer meghalt az egyik öreg. A többiek megmosták, beburkolták a halotti lepelbe, és eltemették házuk mögött a kertbe. A halál pedig egyre szedegette őket, egymás után, amíg csak az az öreg maradt meg, aki a fiút felvette szolgálatba. Csak ketten maradtak meg a házban. Egy lélek se volt kívülük, és így éltek néhány esztendőn át. Egyszer aztán megbetegedett a sejk, és mikor az ifjú látta, hogy a végét járja, oda ment hozzá, kifejezte nagy sajnálkozását, és így beszélt. Bátyám, szolgáltam nektek 12 esztendő alatt, egy órára sem mulasztottam el szolgálati kötelességemet, hűséges voltam hozzátok, szorgalmasan és minden erőmből végeztem a munkámat. Az öreg így felelt. Igen, fiam. Szolgáltál nekünk, amíg a magasztos és hatalmas Allah irgalma magához nem szólította azokat az öregeket. És minélkünk is óhatatlanul meg kell halnunk. Uram, szólt erre az ifjú, te most veszélyben forogsz. Azt kívánom tőled. Mondd meg nekem, mi az oka annak, hogy örökösen sírtatok, gyászoltatok és sopánkodtatok. Az öreg ezt felelte. Mit tartozik ez rád, fiam? ne akarj olyan dologra kényszeríteni, amit nem tehetek meg. Azért imádkoztam, hogy a magasztos Allah óvjon meg mindenkit attól a szerencsétlenségtől, amely engem ért. Ha el akarod kerülni azt a csapást, amely bennünket csújtott, ne nyisd ki azt az ajtót. És kezével rámutatott arra a helyre, ahol a tilos ajtó volt. De ha azt akarod, hogy te is úgy járj, mint mi, hát csak nyisd ki, akkor majd megtudod, mi az oka annak, amit te itt láttál. Csak hogy akkor már későn fogod megbánni, hogy mit tettél. Aztán a sejk baja egyre súlyosodott, végre meghalt az öreg. A fiatalember maga kezével mosta meg, burkolta lepelbe és temette el társai mellé. Aztán ott élt tovább a házban, amely mindenestül a tulajdonává lett. De örökösen zaklatott volt a lelke. Egyre tűnődött a sejk titkán. És egy napon, amikor az öregek szavairól és figyelmeztetéséről gondolkodott, hogy ne nyissa ki az ajtót, egyszerre csak megszállta a vágy, hogy mégis megnézze, mi van ott. Felkelt, oda ment a megmutatott helyre, és addig keresgélt, míg meg nem találta azt a kis ajtót. Tele volt pókhálóval, és 4 acéllakat zárta le. Mikor meglátta, eszébe jutottak a sejk óvó szavai, és elsietett onnan, pedig a lelke nagyon rá akarta vinni, nyissa ki az ajtót. 7 napig ellenállt, de a 8. erőt vett rajta a kíváncsiság, és azt mondta: feltétlenül ki kell nyitnom azt az ajtót, akármi lesz is belőle. Elvégre a magasztos Allah végzését és döntését nem tartóztathatja vissza semmi, és nem is történhet semmi az ő akarata nélkül. Felkelt, letörte a lakatokat, és kinyitotta az ajtót. Mikor az ajtó megnyílt, egy szűk folyosót pillantott meg. 3 órán keresztül ment rajta előre, amíg egyszerre csak egy igen nagy folyó partjához nem jutott. Elcsodálkozva haladt az ifjú tovább a parton, jobbra-balra nézegetett, amikor hirtelen egy nagy sas csapott le rá a levegőből, karmai közé kapta, és repült vele ég és föld között, amíg egy sziget fölé nem ért a tenger közepén. Ott leejtette, és tovább repült. Az ifjú ott ült a szigeten, kétségbe esetten tekingetett jobbra-balra, hogy mit évő legyen, nem tudta, merre forduljon. Egy napon, amint a tengernél ült, egy vitorlát pillantott meg. Úgy csillant fel a tengeren, mint csillag az égen. Az ifjú egész szívével a hajón csüggött. Remélte, hogy a megszabadulást hozza neki. Nézte, amint közeledett, és amikor partot ért, látta, hogy a hajótest elefántcsontból és ébenfából volt, szantál és álóéfa evezőkkel, az egész ragyogó aranylapokkal kirakva, benne pedig 10 szépséges szűzleány, mint gyönyörű hold ragyogott mindahány. Mihelyt a lányok megpillantották az ifjút, kiszálltak a hajóból, hozzáléptek, megcsókolták a kezét, és azt mondták: te vagy a mi királyi vőlegényünk. Ekkor előlépett az egyik leány, Szép volt, mint a tündöklő nap a fényes égen. Kezében selyemkendőbe burkolt királyi díszruha, meg válogatott jácintkövekkel kirakott aranykorona. Oda ment az ifjúhoz, felöltöztette, fejére tette a koronát, kezénél fogva elvezette a hajóra. Az ifjú látta, hogy a hajót különféle tarka selyemszőnyeggel díszítették fel. Aztán kifeszítették a vitorlákat, és a hajó kifutott a nyílt tengerre. Az ifjú így mesélte tovább történetét. Amint így vitorláztam velük, biztos voltam benne, hogy álom az egész. Nem tudtam, hova visznek. Mikor a szárazföldet elértük, láttam, hogy az egész part zsúfolva van vértes katonákkal. Csak Allah, dicsértessék és magasztaltassék a neve, tudta volna megmondani számukat. Miután partra szálltunk, különféle drágakővel és gyöngyökkel kirakott aranynyereg alatt 5 bélyegzett lovat vezettek elém. Én az egyiket kiválasztottam magamnak, felültem rá, a többi 4-et utánam vezették. És amint lovagoltam, fejem fölött kibontották a zászlókat és lobogókat, a dobok peregtek, a tamburák csattogtak, a csapatok jobbról-balról felsorakoztak, és én egyre kérdeztem magamban, alszom-e vagy ébren vagyok? Addig meneteltem velük, alig tudva, hogy megyünk, mert a menetet csak álomképnek tartottam, amíg elértünk egy zöld mezőre. Azon egy kertes kastély volt, a kertben mindenféle sudárfák, csergő folyócskák, ezerféle tarka virág, zengő madárkák a mindenhatót magasztalták. Egyszerre csak egy sereg tört előre a kastély és a kert között, mint a rohanó áradat, és ellepte a mezőt. Mikor hozzám értek, megálltak, és látom, amint királyuk előlépett lován, egyedül, csak egy-két meghittje követi. Mikor a király az ifjúhoz közelért, leszállt a lóról, mire az ifjú is leszállt. A legbensőségesebb szalámmal üdvözölték egymást, aztán megint lóra ültek, és a király azt mondta az ifjúnak. Jöjj velem, vendégem vagy. Az ifjú vele ment, és együtt lovagoltak, beszélgetve, körülöttük a kíséret, amíg el nem értek a király kastélyához. Akkor leszálltak a lóról, és mindnyájan bementek a palotába. A király és az ifjú kéz-kézben. Aranytrónusra ültette vendégét, ő maga melléje ült. De mikor a király a litámot levette arcáról, hát egy gyönyörűséges leány volt. Olyan, mint a fényes égen tündöklő napfény. Szépek szépe, minden tökély mintaképe. Szíveknek csábos csalétke. Nézte az ifjú a jelenség báját, minden ragyogó pompáját, és csodálattal töltötte el lelkét ennyi szépség. ekkora fenség. A leány így szólt hozzá. Királyom, én ennek az országnak királynője vagyok, és az egész katonaság, amelyet láttál, a lovasság meg a gyalogság is nőkből áll. Nincs köztük férfi. A mi országunkban a férfiak szántanak, vetnek, aratnak, földmunkákkal, városépítéssel és az emberek számára hasznos mesterségekkel foglalkoznak. A nők pedig azok kormányoznak, ellátják a hivatalokat és katonai szolgálatot végeznek. Az ifjú mindezen végtelenül elcsodálkozott, és amint beszélgettek, belépett a vezír. Hát egy őszhajú öreg nő volt, tiszteletre méltó, nemes méltóságú jelenség. A királynő azt mondta neki, hívja elébe a kádit tanúkkal. Az öregnő elment, és a királynő most nyájasan az ifjúhoz fordult. Barátságos szavakkal kedveskedett neki, hogy zavarát eloszlassa. Aztán hozzáhajolva azt mondta, szívesen vennél engem feleségül? Az ifjú felkelt, hogy megcsókolja előtte a földet, de ő visszatartott, amire az ifjú így szólt. Úrnőm, én szolgáid között a legjelentéktelenebb rabszolgád vagyok. A királynő meg így folytatta. Emlékszel-e a szolgaseregekre, a csapatokra, a pénztömegre, a kincsekre és drágaságokra, amelyeket itt láttál? Igen, felelte az ifjú. Ez mind rendelkezésedre áll. Tehetsz vele, ami jól esik, belátásod szerint. Aztán egy bezárt ajtóra mutatott, és azt mondta. Mindennel rendelkezhetsz, kivéve ezt az ajtót. Ezt nem szabad kinyitnod. Ha kinyitod, megbánod, de már késő lesz a bánat. Alig fejezte be szavait a királynő, belépett a vezír a kádival és a tanúkkal. Mind öreg nő. Vállukra omlóhajú, tiszteletre méltó és méltóság teljes asszonyok. A királynő megparancsolta nekik, állítsák ki a házasságlevelet. Összeadták az ifjúval, és most a királynő lakomákat rendelt, amelyekre az összes csapatot meghívta. Mikor jól ettek, ittak, az ifjú bement a királynő ágyas házába, őt érintetlen szűznek találta, és elvette szüzességét. 7 évig élt vele örömteljes életet. Bőségben, boldogságban, egészségben. Míg egy napon eszébe nem jutott, hogy ő bizony kinyitja az ajtót. Ha odabenn nem volnának nagyszerű kincsek, szebbek, mint amilyeneket itt láttam, nem tiltotta volna meg, hogy bemenjek. Felkerekedett, kinyitotta az ajtót. Hát, ott volt előtte az a madár, amely a folyópartjáról erre a szigetre hozta. Mikor a madár megpillantotta, így szólalt meg. Nincs üdvözlő szó az olyan számára, akire semmi jó nem vár. Amikor az ifjú a madarat meglátta és beszédét meghallotta, elfutott tőle, de ez utána eredt, megragadta egy óra hosszat, repült vele ég és föld között, és letette ugyanoda, ahonnan elragadta. Aztán eltűnt. Ő pedig ott maradt egyedül. Lassanként magára eszmélt megint. Visszagondolt rá, milyen sok kiváltságban, hatalomban, jólétben volt része, hogyan meneteltek vezetése alatt a csapatok, hogyan osztogatta a parancsot meg a tilalmat. És keservesen sírt, jaj, veszékelt. 2 hónapig tartózkodott a parton, ahová a madár letette. Gyötörte a vágy, hogy feleségéhez visszatérjen, és amikor egy éjjel álmatlanul, gyászban, töprengve virrasztott, egy hang szólalt meg. Hallani lehetett, de látható nem volt senki. És így beszélt. Hová lett gyöngy életed? Ó, jaj neked, ami szép volt, elveszett, most kisírhatod a szemed. Keservesen sóhajtozott az ifjú, és elvesztette minden reményét, hogy valaha még visszatérhet királynőjéhez, és megint része lehet jó téteményeiben. Bement abba a szobába, ahol az öregek laktak, és most eszmélt rá, hogy azok is úgy jártak, mint ő, hogy ezért sírtak és gyászoltak. Most megbocsátott nekik. Gyásszal és fájdalommal eltelve ment be az ifjú az öregek lakószobájába. Sírt, jaj, veszékelt, nem nyúlt ételhez, italhoz. Nem kellettek neki illatszerek, nem nevetett többé, amíg végre meghalt, és az öregek mellé temették.
Közben Sehrezád a királynak 3 fiúgyermeket szült, és mikor utolsó meséjét befejezte, felkelt, megcsókolta a földet a király előtt, és így szólt. Ó, minden idők királya, akinek korokban és nemzedékekben nem volt párja. Látod, rabszolgád vagyok, 1001 éjszakán átmeséltem neked régi históriákat, letűnt nemzedékekről szóló intő példákat. Vajon fordulhatok-e most felségedhez egy kívánsággal? A király így felelt. Csak kívánj, és megadom neked, Sehrezád. Ekkor a királyné kikiáltott a dajkákért és eunuhokért, és azt mondta nekik, hozzátok be a gyermekeimet! Nyomban behozták őket. Az egyik már járt, a másik csak mászott, a harmadik még szopott. Mikor behozták a kicsinyeket, fogta őket, a király elé állította, megcsókolta a földet, és így szólt. Ó, idők királya! Ezek a te gyerekeid, és azt kérem tőled, kíméld meg az életemet a kisgyerekek kedvéért, mert ha engem megöletsz, ezek a kicsinyek édesanya nélkül maradnak, és nem fogsz olyan asszonyt találni, aki rendesen felneveli őket. A király e szavakra sírva fakadt. Kebléhez szorította a kisfiúkat, és így szólt. Ó, Sehrezád! Allakra, én már megkegyelmeztem néked, mielőtt behozták a gyerekeket, mert láttam, hogy lelked szűzi és istenes. A király elé állította, megcsókolta a földet, és így szólt. Ó, idők királya, ezek a te gyerekeid, és azt kérem tőled, kíméld meg az élet, állította, megcsókolta a földet, és így szólt. Ó, idők királya, ezek a te gyerekeid, és azt kérem tőled, kíméld meg az életemet a kisgyerekek kedvéért, mert ha engem megöletsz, ezek a kicsinyek édesanya nélkül maradnak, és nem fogsz olyan asszonyt találni, aki rendesen felneveli őket. A király e szavakra sírva fakadt. Kebléhez szorította a kisfiúkat, és így szólt. Ó, Sehrezád! Allakra, én már megkegyelmeztem néked, mielőtt behozták a gyerekeket, mert láttam, hogy lelked szűzi és istenes, erkölcsöd mocsoktalan, nemes. Allah áldása reád, apádra, anyádra, gyökeredre és ágaidra, és Allaht hívom tanúnak, hogy megkegyelmeztem néked, nem lesz semmi bántódásod. Azután elhívatta történetíróit és írnokait, megparancsolta nekik, írják fel mindazt, ami vele és feleségével történt, elejétől végig. Azok mindent írásba foglaltak, és elnevezték azt az 1001 éjszaka meséinek. A feljegyzések 30 kötetnyit tettek ki, az egészet a kincstárban helyezték el. Örömben és vigasságban, jólétben és boldogságban élt ezután a király és népe, amíg el nem jött értük a vidámság megrontója, kötelékek szétbontója. Dicsőség annak, akit magával nem sodor az idők rohanása, meg nem változtat a dolgok változása, nem zökkent ki helyéből a világ folyása. Alázatos könyörgésünk száll feléje, adja meg nékünk kegyes bölcsessége, hogy minden tettünknek, életünknek legyen boldog vége.
Nyugat-keleti diván, ezer egy éjszaka. A meséket Kálid Artúr és Rák Kati mondta el Honti Rezső fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.